Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Gyímes Felsőlokról jelentkezünk, Berszán Lajos nyugalmazott római katolikus plébános vendégei vagyunk. A görgényi üvegcsőri kisegítést követően az első tényleges állomás helye Csíkszentgyörgy volt, aztán Magyar Szarvasként, Tórja és Teke következett. 1982-től 2000-ig Gyímes Felsőlok egyházközségének plébánosa. Ezekre az évekre esett az iskola alapítói tevékenysége. 1994. szeptemberében kezdődött meg az Árpádházi Szent Erzsébet gimnázium működése. 2010-ben már több mint 400 csángó és székely növendéke van az oktatási intézménynek. Munkásságát több díjjal és emlékérremmel elismerték. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mikrofonunkkal Gyímes Felsőlokon Berszán Lajos atyánál járunk. Mindig van egy jó szava mindenkihez. Ez legyen turista, legyen ismerős, vagy legyen a Szent Erzsébet liceumnak az alkalmazottja? Mindenkivel egyformán tudunk beszélgetni?
Isten segítségével emlékszem, voltam egy teljes hónapot szabadságom. Élt még az a papbácsi, aki mellett én felnőttem, és aki mellett úgy mondjam kialakult bennem a hivatás a papságra. Ő helyettem nyugdíjasként egy hónapig helytált Gyímes Felsőlokon. Esketet, keresztelt, mindent végzett, amit egy pap kell végezni. És egy egész hónapon keresztül mindig szeretettel fogadtak, bárhova mentem. És az ember ebből is tanul, hogy ami nekem jól esik, hát miért ne esne másnak is.
Ez mindig így volt kezdőpapként is? Vagy az évek és a sok tapasztalat azért változtatja az embert?
Hát tapasztalatra szükség van most visszatekintve az eddig életemre. Sok mindent tapasztaltam. Voltam szórványba, olyan faluba kellett elmenjek, ahol csak egy néni volt katolikus. Ezt minden esztendőben meglátogattam, vittem neki naptárt. Ő örvendett és megkínált. Direkt tudta, hogy mikor szoktam menni, és akkor várt. És ezek a találkozások. Azon kívül nagyon sok jó emberrel hozott össze a Jóisten. Mindeniknek a viselkedéséből, kedvességéből valamit merítettem, tanultam. Azon kívül ugye a papbácsit emlegettem először. Buszek Lászlónak hívták. Édesapám 5 éves koromban meghalt. Édesanyám sose ment férhez. Teljesen arra szentelte az életét, hogy engemet felneveljem. Egy ilyen jó édesanyja mellett is hiányzott az életemből azért az édesapa. És a plébánosom jóságából tudtam valami apapótlékot magamnak szerezni. Emlékszem, 6. osztályos koromban kórházba kerültem, gyermekosztályra ott mind gyerekek voltak, és milyen büszke voltam, hogy engem a papácsi meglátogatott a kórházba, a városba. És a többieket kérdeztem, hogy őket látogatja-e meg. Már nem tudom, mit hozott ajándékba, de az, hogy meglátogatott, azt nem felejtem el.
Ha nem ilyen jó a plébános, akkor ma az édesapjának a szakmáját viszi tovább? Mert ő asztalos volt, ha én jól tudom.
Jól tetszik tudni, asztalos volt. Nem tudom, vannak érdekes események, amikre emlékszem 5 éves koromból. Például édesapám már súlyos betegen az ágyba feküdt, és csak én voltam benne a szobában. És odahívott az ágyához, és megkért, hogy a párnát igazítsam a feje alatt, és hogy merre húzzam. Mondta, hogy most merre, és még egyet mozdítsak erre. És utána megdicsért. Hát erre a dicséretre mindig emlékezem, eszembe jut mindig, hogy ő engem megdicsért. Mikor az apa megdicséri a gyerekét. Úgyhogy nagyon ajánlom a kedves házasságba élőknek, hogy tekintsenek a gyermekre, hogyha válni akarnak, vagy egyáltalán felötlött a fejükbe. A gyermeknek úgy kell az apa szeretete is, mint ahogy az minden nap érte. Én ezzel nőttem fel, és édesanyámat egyrészt azért becsültem, és becsülöm most is, és hiszem, hogy találkozni fogok velük Isten országával. Mert megkérdeztem, már pap voltam, amikor megkérdeztem, hogy nem gondolt édesanyám egy második házasságra, mert se a társadalom, se az egyház semmi akadályt nem gördíten elé. És azt mondta, fiam, apádat úgyse kaptam volna meg, és nem akartam, hogy egy idegen ember beleszóljon a te életedbe.
Pedig amikor az édesapja megkérte, akkor nemet mondott az édesanyja neki, és a nagymama hatására futott vissza, és mondta, hogy akkor legyen úgy, ahogy akarja. Ez is azért isteni gondviselés.
Van Bulád atyának egyiptomi jezsuita, hogy minden kegyelem. Biztos, hogy a nagymama azért volt olyan, amilyen Isten akarta. Megmondta reggel édesanyámnak, ment dolgozni egy nagy kertben, gyomlálni, hogy Lajos ma hozzád fog menni, és megkér. Nehogy nemet mondj neki, mert ha nemet mondasz, mindenedet az úton kapod meg. Tehát nagyanyám rá parancsolt. És édesanyám nem akart. Ki is mondta a nemet édesapámnak. Utána úgy megijedt, hogy mi lesz otthon, hogy kiszaladt az útra, s visszahívta. Ez is kegyelem volt Istentől. Azt mondott, hát akkor legyen úgy. És azt is mondta, hogy akkor csókolt meg először. És édesanyám annyira megszerette, házasság előtt nem szerette, elmondta. Csak ahogy viselkedett, ahogy az apai gondokat vállalta, és ahogy dolgozott asztalosként, annyira megbecsülte, hogy a Biblia is azt írja, hogy a szerelem erősebb, mint a halál. Tehát halála után sem keresett mást valakit. Én is tudom, hogy kik kérték. Már növögettem, és mindenkinek nemet mondott. És ismétlem, apádat úgyse kaptam volna meg.
Pedig volt olyan férfi, akire az atya azt mondta volna, hogy el tudná fogadni az édesanyja mellett?
Mindegyik becsületes mesterember volt, aki szintén özvegységre jutott, dolgoztak. Hát akkor ugye a faluban volt cipész, volt szövőszéket készítő, kerekes, meg mindenféle mesterséggel foglalkoztak, megértek belőle, és tisztességes emberek voltak. Alakítottak is egy szövetséget, amiben édesapám is beletartozott, és a temetésén meg is jelentek a társulat. És volt egy zászlójuk, láttam egy nagy fekete zászló, még most is az emlékeim között, hogy ennek a szövetségnek tagja volt.
Ezt az isteni gondviselést, ezt egész életébe érezte? Mert azért, ha visszanézünk erre a több mint 80 évre, úgy tűnik, hogy Lajos atyának minden összejött, amibe belefogott.
Hát, én mindig éreztem. Mert az ember, ha iskolába jár, vizsgák is következnek, nem úgy gondoltam, és itt a diákoknak is mondom, hogy Páduai Szent Antallal egy tréfa, hogy két fiatal nem tanul, hanem szeretnek lógni, és mégis jön az érettségi. Hallottak valamit Szent Antallról, hogy ő mindent elintéz, és hát legyen súlya rimájuknak 50 leejtettek a Szent Antal perselyébe, ráírták a borítékra, amivel bedobták a tételszámukat, hogy egyik ezt a tételt tanultam, egy másik azt. És tessék elképzelni, hogy azokat húzták ki, csak fordítva. Szent Antal megmutatta nekik, hogy vigyázzatok, azért munkanélkül nem lehet ilyen dolgot kérni. Isten nem sugó, hogy sugja a tételt, hanem meg kell dolgozni érte. Csak azt mondtam, hogy Isten abba segít, hogy abba a pillanatba, izgulástól meg, ki tudja mitől, ne felejtsd el azt, amit megtanultál, hanem tud kifejteni, leírni, és érdemjegyet szereztél rá.
Volt olyan pillanat, amikor valamiért azt hitte, hogy na most csak magamra számíthatok, és nem jön semmilyen segítség, bárhogy hiszek benne?
A Jóistennek angyalai vannak, és Bibliában olvassuk, hogy elküldte Gábor főangyalt Názáret városába, vagy pedig a profétáknál angyal közvetít Isten és a proféta között. Én úgy képzeltem el, hogy Isten angyalokat is küldött. Nem szárnyakkal, hanem egy-egy becsületes, jó akaratú, igaz embernek a képébe. És néha volt úgy, hogy egy összeget vetett, és azt mondta, erről gondoskodjak, hogy az iskola javára. És éppen akkor jött, amikor úgy éreztem, hogy ja Istenem, most mivel fizetek. És tudtam fizetni. Azután ugye annak örventem, hogy ezek a jó emberek segítettek. Különösen ugye a Debreceni Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Fodor András atya, Keresztesné Várhely Ilona, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének vezető egyénisége is, a többiek, akik a szövetségbe tartoztak, kezdet-kezdetén nagyon segítettek. Ide utazni Debrecenből azért, hogy segítsenek, és anyagi erkölcsi támogatásba részesítsék az iskolát. Maga a távolság is már ajándék, nem csak az, amit hoztak, s amit tettek. Aztán sokan vannak. Van magyarországi paptestér, aki szintén hozzájárult, most is jó barátságban vagyunk. Ezeket én mind Isten angyalainak képzelem, mert az angyal küldöttet jelent. És ezek küldöttek voltak, akik nem kérdezték azt, hogy itt mi magyarok milyen nyelven beszélünk, hanem tudták, hogy itt szükséges a segítség. És már csak azért is, hogy itt a változás után sokan nem tudtak volna menni felsőbb iskolába, mert Csíkszeredába bemenni, bent lakást fizetni, és teljes ellátásba részesülni. Maga az utazás is, hát szinte olyan anyagi megterhelést akasztott volna a szülők nyakába, hogy nem tudták volna fedezni. Így hála Istennek, vannak végzettjeink már, akik állják a helyüket az életbe.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
30 évvel ezelőtt, amikor elindult a Szent Erzsébet Liceumnak a története, mert 1994-ben volt az első évfolyam, sosem volt egy olyan pillanat, amikor azt mondja, ez túl nagy falat nekünk, mert mások is szerettek volna iskolát alapítani, de nem jött össze. Miért jönne össze nekünk? Vagy ezek az angyalok, vagy a hit azért ilyenkor megmutatkozik, hogy milyen kis hitűek vagyunk, ha erre gondolunk?
Itt a Gyimes völgyébe volt egy esperes úr, Dani Gergelynek hívták. Dani Gergely atya 20 gyermekes családból származott, egy szülőpártól. És elgondolkoztam, hogy olyankor épített templomot a gyimesieknek odani, amikor nem volt lehetséges. Kommunista kormány nem adott, ez nem építünk templomot. Teljesen vallás ellenesek voltak. És ő megvalósította. Nem ismert lehetetlent. Sokat gondolkoztam ezen, hogy 20 gyermeknek az anyuka nem tudta mindenre keleszelni a kenyeret, hanem ő vette a kést és szert magának. Megkente zsírral vagy valamivel, lekvárral, és megette. Nem mondta, hogy anyu húzta el a cipőmet, vagy közbe hanem ők, a nagyobbak már nevelték a kisebbeket. Hallottam olyant, hogy elég, ha az elsőt megnevelik, az már tudja, hogy a többiek mit csinálnak. Egyik búcsúra meghívott valakit prédikálni, és az elfelejtette, és éppen Rómába volt. Én megjelentem a búcson, és azt mondja, hogy indulj prédikálni. Meglepődtem, mondom, nem én vagyok meghívva. Azt mondja, most meghittalak, de nem készültem. Felkészítlek ma én téged, hogy megemlegeted. Nekem ne köntörfal az, gyorsan kell menni prédikálni, énekelték ki, hogy Szentlélek Úristen. Azt mondja, fejezik be, és kell kezdeni. Úgy meglepődtem, hogy hirtelen azt is elfelejtettem, milyen búcsú van. De Dani Gergely nem ismert lehetetlen. Lehetetlen szót lehet, hogy ki sem mondta a száján. Nekem kellett menjek. Én voltam a legfiatalabb pap akkor itt a völgybe, most a legidősebb vagyok. És ő volt akkor az idősebb, és hát szót kellett fogadjak. Már nem emlékszem, mit prédikáltam, csak a kezdetre, mert megláttam a keresztet, és a kereszt fel volt díszítve őszi rózsákkal. És arról jutott eszembe, hogy hát tulajdonképpen a Szent Keresztről kéne beszélni, mert megtalálták Szent Ilona császárnő, Nagy Konstantinnak az édesanyja, és hát milyen ünnepélyességgel ugye hozták, és tiszteletre kiállították a keresztet. Hát a legendát azt tudtam, azt elmondtam, de ki tudja, szegények hányszor hallották már tőlem is. Na, de hát, hála Istennek, megtanultam tőle, hogy lehetetlen nem szabad. Szent Pál apostol mondja, mindent megtehetek abban, aki engem megerősít.
Egy cigány temetésen is megtalálta módját, hogy tartsa meg a szertartást, amikor szintén egy ilyen eset volt, hogy be kellett ugrani.
Hát új misés voltam, akkor szentelt fel Mártonáron püspökül. Elmentem mám papként meglátogatni nagymamámat Gelencén. Édesapám gelencei születésű volt, édesanyám volt zágoni. És amikor bementem a plébániára, hát a két pap örömmel üdvözölt. Sajnos mind a kettő már itt hagyott minket, jó barátaim lettek. Nem engedtek el, kellett velük ebédeljek, és utána kezdték búsulni, hogy temetés van. És egyik se ér rá, mert az egyik hittanórára várja a gyerekeket, és ha ő nincs ott, akkor a gyerekek felborítnak mindent. A másiknak éppen akkor érkezett meg az építéshez, valamit építettek ők is, a deszka, és hát kézivásárhelyen át kell számolják, át kell vegyék, minden elbusulták. Odafordultak hozzám, hogy ugye Lajoska eltemetett. Mondom, hogy igaz, még nem temettem, de valamikor el kell kezdeni, hát megtehetem. Na akkor menj el nagymamához, látogass meg, 3:30 legyél itt. Pista elkísér, Pista harangozó volt. Minden huncutság volt benne, Isten nyugtassa. Nagyon kedves ember volt egyébképpen, de azt nem mondták, hogy kit kell eltemetni. Pista nevetett, és azt mondja, hogy na látja, milyen jó, hogy ide jött, mert egyik se akart menni. És örventek, hogy valaki becseppent, mert hát rengetegen lesznek a temetésen. Cigányok voltak, siratták hangosan, nagy volt a zaj. Én megálltam a tapasztalatlan ember, és elgondolkoztam, hogy Istenem, én itt szertartást hogy végzek most. Csak magamnak imádkozom. Nem tudom behangolni ezeket az embereket. És hát kellemesen csalódtam meg. Én azt mondom, a Szentlélek ad ötletet az embernek bizonyos helyzetekben. Nem szabványos módszerek, de hatékony. Láttam egy nagyon tekintélyes embert közöttük, hatalmas bajusszal, kalapja is olyan formájú volt. És köszöntem neki. Bemutatkoztam. Ki vagyok, és azt mondtam, hogy szépen szeretném elvégezni a szertartást, és legyen szíves, segítsen, mondom. Látom, hogy ön itt a legtekintélyesebb ember, legyen szíves, incse csendre, hogy nem én kellett. Akkor át kiáltott, hogy ámberek, legyen csend, hogy még én is megijedtem, és szépen lecsendesedtek. El tudtam végezni a szertartást. Meg is dicsértem, egy rövid prédikációt is mondtam, hogy hát milyen rendesek, és megtaláltuk a hangot. Talán soha olyan sikerem nem volt, még közben beleszóltak, hogy igaza van. Tehát pozitíven álltak az egész dologhoz. Úgyhogy én éreztem, hogy hát hála Istennek eltaláltuk a dolgot.
Ha jól tudom, azért megengedte, hogy helyenként sírjanak is, mert ők azért szoktak jajveszékelni.
Hát ezt már úgy éreztem, hogy emberiességből kell megcsináljam. Kihirdettem, hogy eddig imádkoztunk, most már lehet síratni. Sírtak is becsületesen, úgyhogy amíg a temetőbe értünk, és utána nem volt semmi negatív dolog. Úgyhogy éreztem, hogy hát eltaláltuk a hangulatot.
Mindig minden ilyen könnyen összejött Lajos atyának? Vagy azért voltak olyan helyzetek, amiért jobban meg kellett küzdeni?
Természetes, itt is. De én 23. János pápát nagyon tiszteltem. Ő, amikor kezdőpap volt, tehát fiatal felszentelés után, az első miséjén azt mondta, hogy nincsenek rossz emberek szerinte, csak vannak olyanok, akiknek a lelke mélyén különböző külső ráhatások miatt ilyen nem éppen pozitív dolgok jelentkeznek. De a mélyén megvan a jó, és a pap azt kell csinálni, hogy ezt a jót kiemelje, kibányásza belőlük, és hát ez kellene. Én ezt úgy elgondoltam, hogy mekkora igazság. Ki kell valahogy csalni az emberekből a jót, a szépet, és akkor a végtelen szépség, a végtelen jóság, az Isten meg pártolja, mondjam, úgy segít neki.
Ezt mindig szép szóval lehet kicsalni, vagy néha kell határozottan is szólni? Mert vannak olyan paptestvérek, akik azért oda-oda szoktak mondani a híveknek.
Hát mondtam én is, és megtanított egy néni, Irma néni. Ő sem megy ki az emlékezetemből. Én is egyszer kipakoltam valami, már nem tudom a témát, hogy mi volt, csak azt tudom, hogy rendre intettem az embereket meg. Valami nem tetszett, azt megmondtam. Hétfőn reggel Irma néni megérkezett egy liter tejjel, mert valamilyen jogcíme kellett legyen, hogy bejöjjön a plébániára, és azt mondja, jaj, drága plébános úr, úgy sajnáltam magát vasárnap. Olyan mérges volt. Tudja, ilyen az élet. Az embernek ilyen is van az életében. Hát, ez még a kezdő évemben volt, mint plébánosnak. Azt mondja, elmentem a kollektív gazdaságba, és meglátott az elnök. Úgy leszidott engem mindenki előtt, hogy hát nem kapáltam meg azt a bizonyos répasort. De hát beteg voltam, s nem tudtam megcsinálni, de őt nem érdekelte, hanem szidott. Bementem egy igazolásért a néptanácsra, ott meg a pártitkár kapott és az is le. Hazamentem, hogy sírjam ki magamat, és azon a férjem részeg volt, s ő is elkezdett mondani minden oktalanságot. És akkor lehalkította teljesen a hangját, és azt mondta, hogy vasárnap elmentem a templomba, és ott is leszidottunk. Na, ez nekem elég volt. Mintha egy teológiai professzor előtt szégyeltem volna meg magam, ha nem tudom a kérdést kifejteni. És akkor elhatároztam, hogy többet én soha nem szólok negatív stílusban.
És ez évtizedeken keresztül ez így is ment. Egy hangos szót Lajos atyától soha nem hallottam. Pedig azért találkoztunk egy párszor. Soha semmivel nem lehet kihozni a sodrából?
Volna talán egy gyerv, amikor a házastársakat is arra biztatom, hogy amikor mérgesek valamiért, és úgy érzi, hogy neki van igaza, egy kicsit temésszem, és akkor ne szóljon. Teljen egy kicsit az idő, mindjárt másképp látja a dolgokat, megnyugszik. Esetleg valami nem úgy megy, ahogy kellene, tréfával is lehet előre mozdítani. Még egyet nevetnek, s utána ők is belátják. Egy kicsit biztatás legyen benne, egy kicsi mosolygás, hiszen jó Isten is mennyire türelmes velünk szembe. Káromkodós embereket nem üti agyon. Várja, hogy te szerencsétlen, az ördögöt nem szidott csak engem.
Pedig azért ma lenne dolga, ahogy szétnézünk a nagyvilágban, mi történik, hát azért az Isten is felháborodhatna.
Isten mindenből jót tud kihozni. Ráébreszti az embereket, hogy tévedtek. És természetesen, akinek nem kell Isten, vagy aki a szüleit elhanyagolja, biztos, hogy a szülőhöz nem megy tanácsért, Istenhez se. Számára, mintha nem létezne. Annak idején Tóth Tihamér nagy egyházi szónok volt és püspök. Zsidók is olvasták a prédikációit, és reflektáltak rá pozitíven. Éppen Tóth Tihamérnak egy szép példája, hogy diákkorában szeretett kirándulni a hegyekbe, és a hegyekbe egy szép, kristálytiszta tót szeretett meglátogatni. Leírja, hogy milyen szép volt a tó, az ég színét visszatükrözte, aranyhalacskák ugráltak benne, vízililiom nyílt a szélén a tónak, tavirózsák uszkáltak a tavon, meg ragyogott a nap, és a tónak a tiszta tükre visszatükrözte a napot. Nem kellett a napot keresse, hogy hol van az égen, elég, ha a tóba beletekintett. A tiszta lelkű embernek, ez a jó akaratú embernek a lelke. Aztán az élet ugye átjött a maga nehézségeivel, és egyszer visszagondolt, hogy ezt a tavat meg kell látogassad. És azt mondja, hogy nagyot csalódott. A tónak nem volt tiszta a tükre, undok zöld békanyán lepte be. A káka nád körülvette, és békák ugrándoztak bele a tóba. Hát akkor jött rá, hogy ilyen az Isten tagadó ember. Úgy szövi a tónak a tükrét, lelkének a tükrét, a békanyár, a bűn, hogy hiába ragyog, az Isten hiába mutatkozik a nyoma a természetbe. Ő ezt nem veszi észre, mert csak a nehéz gondolatok tépik a lelkét, és nem tudja visszatükrözni az Istent, mert az Istent nem látni kell, hanem érezni a lelkünkbe, hogy velünk van, és létezik. Hát ilyen ember számára nem létezik az Isten.
Miért van az, hogy könnyebb nekünk rosszat tenni, mint jót? Pedig azért a szívünk mélyén érezzük, hogy lelki békére van szükség, szeretet uralkodjon, mindenki vágyik rá, de inkább a rosszat tesszük meg hamarabb, mint a jót.
Hát a Biblia elmondja Ádámnak és Évának a történetét, amikor szembefordultak Isten akaratával. Úgy képzelem el Isten törvényeit, mint a mostani modern korunkban a közlekedési szabályokat. Ha nem tartja be az ember, összetöri a kocsiját, amiért egy életen keresztül esetleg dolgozott, összetöri a családját, hogyha nem tartja be Isten parancsát. Nem egy nagy kódex a parancsoknak a foglalata, hanem a tíz parancs, azt ha betartja, akkor sem állami, sem egyházi törvénnyel nem kerül szembe. De a farizeusok megkérdik az Úr Jézust, melyik a legfőbb parancs a törvényben, és ezt a tizet is összefoglalja kettőbe, ami tulajdonképpen egy, csak két ága van, az Isten szeretet és az ember szeretetbe. Ha ezt a kettőt megtartja, akkor vallásos ember, és abban minden benne foglaltatik. A legkevesebbet kéri Isten tőle, azt a legkevesebbet, ha megadja, az ember boldog. Nyugodtabb a lelke, nyugodtabban alszik, és kevesebb dolga van az elmegyógyintézettel.
Amikor Sokan támadják az egyházat, támadják a papokat. Hogy esik Lajos atyának? Mert mindenkit olyan egy kalap alá vesznek. És tudjuk, hogy mindenki azért külön egyéniség. Lehet, hogy vannak rosszabbak, de azért van olyan is, aki soha nem ártott a légynek sem. Ilyenkor mi fut át Lajos atya agyán?
Talán mondjam el, hogy voltam Franciaországban, a látnok Szent Bernadett koporsóját meglátogattam. Kristályüveg koporsó, ott van benne az ő holtteste. Szinte jött, hogy kopogtassam meg a koporsó oldalát, hogy ébredjen fel, és egyet mosolyogjon legalább nekem. Annyira élő. Nem tudják megmagyarázni, hogy maradt meg a holtteste. Részleteiben még Pio atyának nem tudom, de tudom, hogy megvan a holtteste, és illat van körülötte. Nem a rothadás, nem a tönkremenés. És zarándokok járnak hozzá. Most is Pio atyát látogatják. El lehet gondolkozni, akiben van egy kicsi jó akarat, hogy ez miért is van. Vagy Lourdesba szinte, mondjam úgy, vicces a történet, hogy valaki, ugye a szentségi körmeneten délután, amit tartanak, minden beteget külön megáld a püspök, aki viszi az oltári szentséget. Ilyenkor szokott néha történni csoda. Egy teljesen béna valaki mind készül arra, hogy ő most meg fog gyógyulni. És odaér a körmenet, püspök megáldja, és nem gyógyul meg. Sírni kezd, mert nagyon rákészült lelkileg, teljesen béna valaki, és utána kiállt az oltári szentségnek, hogy Jézusom, nem gyógyítottál meg, de megmondlak édesanyádnak. Erre a püspök megsajnálja, visszafordul, és még egyszer megágyas, akkor ugrik fel a tolókocsiból. Milyen életszerű, benne van egy kis tréfa is, tehát nem savanyúság, keserűség, vagy ilyesmi. Hát akkor legyen neked a szabadulásodra, és megáldja, és meggyógyul. Ott van orvosi iroda, nem papok mondják, hogy így csoda történt. A papok vezetik a liturgiát, szentmisét, végzik a dolgukat. Orvosok mondják, hogy megmagyarázhatatlan. Legalább sokszor mondják, hogy a tudomány mai állása szerint nem tudunk magyarázatot adni. És én a diákoknak mondtam, hogy ez nem gyógyulás. Mert a gyógyulás hogy következik be az ember életébe? Úgyhogy fáj valahol, elmegyek az orvoshoz. Az orvos megvizsgál, megírja a receptet. Recepttel elmegyek a patikába kiveszem a gyógyszert, használom 2-3 hétig, és az orvos akkor visszarendel, hogy nézzem meg az eredményt. És nem tudom, 1-2 hónap múlva ki tudja mondani, hogy meggyógyultál. Tehát a gyógyulás egy folyamat. Itt nem gyógyulásról van szó szerintem. Itt Isten teremtő akarata, hogy azt a tönkrement, mondjuk hatáttételes rákbetegséget, egyszer eltűnik minden háttétel, és az orvos megröntgenezi, és amilyen papírjai voltak addig, hogy ez volt a baj, most nyomát se látja. Teljesen egy egészséges szervezetet, és egy szentségi áldás alatt. Vagy pedig leeresztik azt a beteget a csodás forrásba, amit Szent Bernadett a 10 körmével kapart ki a szűzanya akaratára, és egy üdvözlény Mária ideje alatt fölugrik, és úgy csinál, mintha elment volna az esze, azt mondják, akik láttak ilyet, sír, kacag, meggyógyultam. Isten üzen, hogy ember, gondolkozz meg, de hát ezeket nem igen reklámozzák, hanem a rombolás szelleme az dolgozik. Ezekre kellene figyelni, és bizonyosodjon meg az ember egy kicsit, hogy Isten üzen, Isten üzenetét át kell venni, és az evangéliumokat elolvasni, mert hatalmas elmék nyilatkoznak. Mikor megszólal egy gyönyörű Beethoven zene, akkor a hitvalló Beethoven, mennyi szép hitvallása van egy énekes könyvbe egy-egy ének után. Ezek a művész lelkek ráéreztek arra, Isten létezik, Isten üzen, Isten velünk van, és mindenkit nem gyógyít meg, de egy-egy jelet ad, és ezzel a jellel, ha az ember egy kicsit elgondolkodik, foglalkozik, akkor nem érdekli más egyéb, hanem az, hogy nekem is ez a célom, hogy én is itt legyek, és ezek között legyek. Milyen csodálatos társaság lesz a mennyország.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Nekünk ilyen csodatevő helység Somlyó, mert nagyon sok emberrel beszélgettem, és nem csak katolikusokkal, hanem reformátusokkal is, akik valamit megéreznek Csíksomlyóba, a kegytemplomba, vagy a búcsón. Nem tudják megmagyarázni, hogy mitől érzik jól magukat, vagy mitől folyik csak a könnyük úgy magától. Ha ezekre a jelekre figyelnénk, akkor nagyjából Csíksomlyó is lehetne ilyen csodatevő hely?
Hát az, csak ki kellene szedni a történelem történetekből, hogy mikor mi történt. Visszamegyek Lourdesba. Megkérdeztek egy beteget, aki oda ment, hogy azért jött, hogy meggyógyuljon. És azt mondotta, hogy nem. Én lelki erősséget akarok. Hogyha Isten ezt a keresztet mérte rám, hogy azt tudjam viselni, és érdemeket szerezzek az isteni kegyelemre. Ha pedig azt akarja, jó Isten, hogy meggyógyuljak, akkor azt fogadom el. Mintha Isten kezébe teljesen oda helyezni az egész életét tévedéseivel, bajaival, nehézségeivel, gyászával, örömével, és intézze a Jóisten, mert az a legjobb. Csíksomlyóra is ezért jönnek sokan, hogy megdöbbentem például. Egyik szombaton bementem valamiért a kolostorba. Gondoltam, hogy behajtok a kolostor udvarára, s ott, hogy hamar üljek fel az autóra, mikor kijöttem, siettem. De hát nem tudtam bemenni. Meglepett, amiről én eddig nem tudtam. 150-en biztos voltak férfiak, mind. Ott érdeltek a templom előtti udvaron, úgyhogy rögtön lemondtam, hogy behajtsak én kocsival. Nem is lehetett volna tőlük. Parkolóba álltam meg. Gyönyörűen imádkozták a rózsafüzért. Akkor tudtam meg, hogy egy egész férfi társaság minden hónap első szombatján, ha es, ha havasz, ha süt a nap, ott érdelnek a templom előtt, és mondják a rózsafüzért. Maga az egész jelenet annyira megrázott, hogy az az élő hit, és ki tudja, milyen gondjaik voltak, milyen bajaik voltak, olyan választ kapnak lelkükbe, hogy az embernek az jut eszébe, amit az Úr Jézus mondott, hogy békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, nem úgy, ahogy a világ adja. Hát megrázó. És tényleg örömmel hagytam kinn a kocsimat, bementem, mert kellett, siessek, de ez a jelenet annyira megfogott, és biztos, hogy sok férfit, ahogy térdelnek ott a kövezeten, és elmondják az öt tizedet, akár es, akár havasz, ez az élő hit, és ezt gyakorolni kellene mindenütt, mert a jó példa hat, mekkora öröm lesz a mennyben, hogy valaki azt mondja, hogy én ennek a férfi társaságnak köszönöm azt, hogy meggondolkoztam. Nem mondom éppen, hogy megtértem, de meggondolkozik, és a vallás igazságait pártolja, mellé áll, és akar eszerint élni. Vannak, akik meglátták, és beálltak a sorba, és ők is imádkozzák. Az ilyen családokban, ahol a férfiak itt tudnak imádkozni, tessék elképzelni, hogy a gyermekek hogy nőnek fel. Látja az apját, és szívesen az apjával imádkozik. Vannak, hála Istennek, olyan családok, én is szoktam kérni, hogy az esti imád legalább, amikor lehet, mert ugye a szolgálat az szolgálat, de tudja, hogy mikor lehet, akkor ő is oda térdel és végzi. De olyan lelki gazdagságot, azon kívül a feltekint valaki a kegyszoborra, két oldalt ki vannak rakva azok az emléktárgyak, láb, szív, kar, mit tudom, akik meggyógyultak. Na hát ezt Németországban láttam már Töttingben, hogy ott is hogy ki vannak. Az egész kápolnát beborítja kívülről a sok tanúságtétel, úgy mondják, ugye ma Csíksomjón is így van, ami szüzanya szobrunk körül. Azon kívül nem szabad elfelejtsük, és nagy hálával tartozunk Ferenc Szent Atyánknak, aki kitüntette a csíksomjói kegyhelyet, és aranyrózsát ajándékozott a szüzanya szobrának, és megsimogatta a kezével, nagyon figyeltem, hogy mit tesz, mert minden mozdulatának súlya volt. Megsimogatta, és azok a nénikék, bácsikák, és azok a zarándokok, akik imádkoznak a kegyszóval előtt, tudhatják, hogy azt a pápa is megsimogatta. Különösen mi magyarok nagy szeretettel kell rá gondoljunk és imádkozzunk érte, mert minket megtisztelt. Az embernek egyéb nem kell sokszor, elég, hogyha szépen szólnak hozzá, és ő háromszor üdvözölte magyar híveit, először Csíksomjón, aztán Budapesten az eukarisztikus kongresszuson egy szent mise erejéig tudott tartózkodni, de utána érezte, hogy három nappal még meg kell ajándékozzam. Áldja meg őt a jó Isten, és vegye gondjaiba, karjaiba, hogy ilyen kedves volt hozzánk.
Mégis volt olyan magyar, aki támadta, ahogy pápává szentelték.
Tegyem fel a kérdést, az Úr Jézust mindenki elfogadta? Amikor Názáretbe a saját falujába ment, ugye kivitték a faluból, és egy hegy tetejéről le akarták taszítani. Aki valami jót akar tenni az emberekkel, esetleg a saját fajtájával, az mindig kell számítson arra, hogy jön a kritika. De nem építő kritika, hanem gyalázatos sokszor. Éppen akkor miséztem, amikor a Facebookon megjelent egy kritika a pápával kapcsolatban, és arra biztatott, hogy ne menjünk el a szentmiséjére. De hála Istennek, akkor elég tétel volt nekem, amikor esett az első hideg volt, meg nagy sár. Egymás kezét fogtuk, úgy mentünk ki a hegyre, mert hol ide, hol oda csúszkáltunk. És félt az ember, hogy a sárba belevegyül. És ő látta, hogy ez a nép Istent keresi, és szüksége van Istenre. A sok marasztaló kritika mellett mégis voltunk, énekeltünk, imádkoztunk, és a Szent Atya velünk volt. És éreztük, hogy az egyház központja akkor Csíksomjó volt. A mi pucsójáró helyünk, ezt nem tudjuk soha megköszönni neki. Tessék elgondolni, hogy Marosvásárhelytől idáig egy 80 évet betöltött ember kocsiba idáig jöjjön. Mit jelentett? Mert olyan sűrű köd volt, hogy nem tudott közlekedni helikopter vagy repülő. De viszont isteni gondviselés nekünk, látta legalább Székelyföldnek egy egész nagy darabját, és emberek telefonáltak egymásnak, hogy itt megy el a pápa, jöjjünk.
Miért mondják, hogy ő az utolsó pápa?
Hát, az emberekben mindig volt egy ilyen, hogy mikor lesz a világ vége. És aztán, ugye, hát hallottam én is, hogy hát mikor az utolsó pápa. De az Péter lesz, mert az első Péter volt. Azt maga az Úr Jézus tette meg ugye pápává, és választotta Pétert. Ma se tudom, hogy miért nem értik meg, hogy a Bibliában azt mondta, te vagy a szikla, a Pétrus, és erre építem egy házamat. Ebbe is látszik Isten ereje, hogy nem Péter tartotta még mindig, hanem azt az ember tette oda a jó Isten, a Szentlélek, akivel terve volt. Aztán, hogy hajtotta végre a tervét, Isten útjai kifürkészhetetlenek. De ő Péter utóda, és hát azt mondják, hogy az Úr Jézus akkor veszi vissza ugye a joghatóságát, amikor eljön, és akkor világ vége lesz. Viszont máshol azt mondja, hogy még a mennyei angyalok se tudják, csak az Atya.
És ma amilyen helyzet van a világban, van olyan jel, hogy ha így folytatjuk, akkor nem biztos, hogy túléljük?
Most már mondjam meg, hogy én is gondolkoztam ezen, de nem úgy, hogy hirdessem ki, hogy hónap után ugye 12 óra 20 perckor ugye lesz a világ vége, ahogy hát sok szekta jövendőli.
Én már 32-t átéltem, 73 óta.
No, én 5-re emlékszem, úgyhogy gyengébbek az információim. Hát azon gondolkoztam, hogy nem a jó Isten teszi tönkre ezt a világot. A világ vége akkor jön, amikor 26 ország, hát ez szomorú, a háború folytatását. Azoknak nem fáj, hogy a férfiakat végén nem lesz Ukrajna. Szedik össze az utcákról, és viszik el. És 2-3 óra múlva talán már halott. Kész egészséges ember. Itt vannak az iskolában, ezek a kedves fiúk, olyan rendesek, szót fogadnak, és érettségikor 18 éves legalább. Vannak, akik nagyobb bacskák. Vigyék el egy húsdarálóba. És 26 ország így gondolkozik. Legalábbis a vezetőik. A népet kellene megkérdezni, hogy ő mit akar. A népnek az egészséges felfogása. Én arra gondoltam, hogy végén a jó Isten sem tűri, és véget vet ennek. Szinte tréfának lehet felfogni, hogy két ország volt háború ellen, és a Vatikán, Magyarország, aztán most bővül mégis. Hát adja a jó Isten, hogy az embereknek jöjjön meg az esze, és nézzük meg, hogy egy ukrán valaki egy tömegből sohajtozott, hogy hát már mindegy lenne, hogy hova tartoznak, csak ne legyen többet. Ez a gyilkolás. Rettenetes. Errefele kellene tartani, és hát Isten segítse azokat, akik a béke útján dolgoznak.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Gyimesfelsőlokról jelentkeztünk, Berztán Lajos nyugalmazott római katolikus plébános vendégei voltunk. Egy tartalmas életpálya fontosabb állomásaiba nyertünk bepillantást. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármán Sibocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra.